Brázák Ostan Sámuel, a Nézőpont csoport és Pulai András, a Publikus Intézet vezetői elemzők az Inforádió arénájának vendégei. A nagyvárosokban látnak-e most billenést, hogy változik a vezetés?
Hát szerintem potenciálisan benne van olyan 8-10 nagyvárosban, és azon mondjuk 30 ezer fő fölötti várost értek, ahol változás lehet. És hát soroljuk ezeket végig, nem tudom, Pécs, Szombathely, Dunaújváros, Eger, Miskolc, Szekszárd, most írtál, ezek jutottak eszembe. Székesfehérváron ez a trágya sztori, ez eléggé átalakította a kampánydinamikát az utolsó hónapokban, ami egyébként nem számított billegő városnak, legalábbis a mi méréseink alapján. Szóval, és ez bizony azt jelenti, hogy jó pár megyei jogú városban benne van a változás lehetősége, hogyha ezek mondjuk a testben mindegyike változik, akkor az egy teljesen új politikai helyzetet teremt szerintem Magyarországon. Nem vagyok benne biztos, hogy ez mind megtörténik, de érdemi esély van ezek mindegyikében. Ugye ennek elsősorban az oka, hogy érdemi kihívó ezeken a városokban, már hogy harmadik kihívó, a Fidesz és az ellenzék általában egységes, néha majdnem egységes ellenzék ellen nincs, és ilyen relatív gyenge zavaró próbálkozások vannak csupán, amelyek véletlenül mindig a Fidesz érdekében politizálnak, bár nem mondom azt, hogy a Fidesz állította vagy segítette őket, de mondjam, ugye ahogy Donald, nem Donald Trump, hanem George W. Bush fogalmazott, ami úgy mozog, mint a kacsa, úgy hábog, mint a kacsa, és úgy úszik, mint a kacsa, az lehet, hogy kacsa, és itt nem Donald kacsára gondoltam, hanem egy másikra. Szóval ezeken a területeken szerintem lehet változás, és hogyha mondjuk ehhez még hozzácsapódik a budapesti keretek nagy része, az esetben a főpolgármester is, akkor az országban látható településeknek egy nagyon nagy részén ellenzéki vezetés lehet, ami, mint ahogy mondtam, egy teljesen más politikai helyzetet fog teremteni az elkövetkező évekre. Ettől függetlenül persze meg lesz a parlamentben a miniszterelnöknek a kétharmados, vagy hogy úgy alakul, akkor a közel kétharmados többsége, mert ugye ez előtti ciklusban is elveszett menet közben, de azért a politikai legitimáció ahhoz, hogy mondjuk az önkormányzatokat átalakítsa a miniszterünk, amire már nagyon régóta pályázik, az szerintem csökken, akár el is illan, és hát új kihívások és új feladatok fognak a Fidesz és a Fidesz kormányzat előtt tornyosulni.
Nézőpont, lát ekkora változást?
Messziről kell indulnom, mert kicsit vágyvezéreltnek éreztem azt a elemzést, amit végighallgattam, hogy a kétharmad is illan, ami után a önkormányzatokban súlyos vereséget szenvedhet a Fidesz, András.
Szerintem, hogy elillant ezelőtt.
Hát de utána mondtad, hogy az önkormányzati törvényt sem lehet módosítani, amiről te úgy véled. Nem akarom megismételni, amit mondtál.
Lehet, csak a politikai legitimáció lesz hozzá kérdéses.
Jó, szerintem ha a tényekből próbálunk kiindulni, akkor az egészen biztos, hogy itt nem egy önálló hatalmi ágról történik ez a szavazás, vagy az önkormányzati választás, hanem helyi hatalomról. Fontosak nagyon az önkormányzatok, de helyi ügyeket tudnak intézni, és a helyi ügyek intézése során a törvényeket tiszteletben kell tartaniuk. A törvényhozó hatalom által hozott törvényeket kell tiszteletben tartaniuk, tehát ez az önkormányzatok világa az nem egyenértékű hatalmi ág a törvényhozáson, hanem szükségszerűen alárendelt területről beszélünk. Ez az egyik, amit rögzítsünk. Semmiféle összefüggés nincsen az önkormányzati választás eredménye. Ha mondjuk Szegedet nem tudja a Fidesz megszerezni és polgármestert állítani Szegeden, abból nem következik az, hogy a parlamentben mit tehet és mit nem tehet a Fidesz. Se jogi, se politikai, hát se kommunikáció esetében,
szemben. Egy város esetében nyilván nem, de akkor, amikor mondjuk a megyei jogú városoknak mondjuk a fele vagy közel a fele
hat fejezem be, mert erre is akartam
szint, akkor azért annak vannak politikai következmények, nem közjogi, politikai.
Éppen ezért érdemes megfelelő nézőpontból szemlélni az eseményeket, és hogyha az önkormányzati rendszert áttekinti az ember, akkor 90 csatamezőt lehet nagyjából az önkormányzati választás során azonosítani. Van 23 megyei jogú város, 23 megyei jogú város közgyűlés, van 19 megyei közgyűlés, ami ugye a megyei jogú városon kívüli települések által választott fórum, van 23 kerület, van egy fővárosi közgyűlés és egy főpolgármester. Ez a 90 csatamező, ha összeadjuk, amit érdemes vizsgálni, és ha ebből a 90-ből október 13-a éjszakáján azt látjuk, hogy a többség elesett, és a kormánypárt kisebbségbe szorult ebbe a 90-ben, akkor azt elismerem, hogy volna mit megmagyarázni a Fidesznek, de én olyan komolyan vehető előrejelzést, számítást, becslést nem láttam, ami ezt előrejelezni, és éppen ezért én elhiszem, hogyha maradjunk ennél a szegedi példánál, vagy Salgó Tarjánt is említhetjük, amíg 14-ben is ugye baloldali polgármester által vezetett város lett, tehát ha egy-két településen átveszi az ellenzék a város irányítását, akkor én elhiszem, hogy aznap esti sajtótájékoztatón melveregetve el fogja mondani, hogy átalakult az ország, új helyzet van, és így tovább, de valójában sem kommunikációs, se politikai, se jogi következménye nem lesz az ország irányítása szempontjából.
Nincs az ellenzéki tűzfészkeknek egy olyan kritikus száma, amitől kezdve ezt okkal mondhatják?
Ezért mondtam a 90 csatamezőt, ha ebbe a 90 csatamezőbe...
46-ot, ha megnyernek, akkor igen.
Akkor azt mondom, hogy azon el kell gondolkodni, de erre utaló élet, mondom, még egyszer én nem látok.
Hogyha elfogadjuk, hogy ez a 90 csatamező van, szerintem ennél több, mert vannak még azért...
Vannak még érdekes települési küzdelmek, elfogadom,
igen. És ráadásul én azért a megyei közgyűléseket eléggé levonnám ebből a sztoriból.
Azzal a megyei jogú városon kívüli települések képviseletét.
Nem szeretném alulbecsülni ennek a fontosságát, mégis ennek a politikai súlya, mivel ezek a közgyűlésekben érdemi forráselosztás nincsen.
Intézményfenntartás nincs, forráselosztás van.
Nagyon minimális döntési kompetencia van rendelve, stb. Olyan messze kisebb egy ennek a politikai súlya, mint ez volt korábban, tehát az altasodban még le is lehet venni, ráadásul ugye ez egy kényelmes...
Már letorold itt nekem a megyei közgyűléseket.
Azt egyébként szólnak emellett érvek, de ez egy másik beszélgetésnek a témája, hogy ezt érdemesen megfontolni. Különösen így, hogy lényegében teljesen ki vannak üresítve.
De nincsenek.
Tehát, hogyha így választjuk meg a csatamezőket, akkor persze szinte biztos, hogy a 23 megyei vagy a 19 közgyűlésben a Fidesz marad a többségben, meglepődnék, hogyha ott egy is fordulna, de mondjuk, hogyha azokat leszámítjuk, akkor nem mondom azt, hogy a többségben lesz változás, vagy többségében lesz ellenzéki jelölt, most már győzelem, de a feléhez szerintem közelíteni fog az eredmény, és ennek szerintem, hogyha ez így lesz, akkor biztos vagyok benne, hogy lesznek politikai következményei arra, hogy az ország később hogyan van vezetve.
Jó, de ebben nem értenek egyet.
Igen.
Menjünk akkor egyre tovább. Minden politikai szervezet szívesen dolgozik együtt civil szervezetekkel. A civilség mit ad hozzá ehhez a kampányhoz, önök szerint?
Ez nagyon tanulságos volt látni egyébként, és erre magam is akartam térni, hogy azért meglepően sok fideszes erőt indult civil színekben ebben az időszakban, különösen egyébként a fővárosban, de a vidéki nagyvárosokban is. Ugye ennek egyrészt van egy olyan aspektusa, hogy vannak olyan helyi döntéshozási központok, amelyeket ilyenkor beemelnek a politikai térbe, és ez egy természetes folyamat, és ez így teljesen rendben van. De hát akkor, amikor a jelöltnek a fideszsége adott esetben megszűnik, és csak valamilyen civil jelöltként indul, az azért azt mutatja, hogy vannak olyan helyek, nyilván a nagyvárosokban, ahol a Fidesz brand az sérült, és a helyi polgármesterek, képviselőtestületi jelöltek úgy érzik, hogy jobb eredményt érnek el anélkül, és megjelennek a kék, sárga és nem tudom milyen plakátok, meg fehér plakátok, amin egyébként olyan jelöltek voltak, akik korábban fideszesek voltak. Szóval szerintem ennek két dimenziója van, vagy a praktikus dimenziója, beemelni olyan erőközpontokat a politikai csinálásba, akik új gondolatokat, tudásokat, stb. Tudnak bevinni. A másik pedig az, hogy egyfajta politikai átszázás szerepe van a történetnek, és a mérések alapján úgy jött ki, hogy bizony akkor így jobb eredményt tud születni.
Szerintem nem kellett nagy tudomány, és a politika természetes folyamatáról beszélünk. Azért nem kellett nagy tudomány, mert volt egy EP választás 2019 májusában, és hogyha ott ugye még nagyon sok ellenzéki párt indul, de számos településen az a helyzet, hogy az ellenzék megpróbált közös jelöltet több-kevesebb sikerrel felállítani. Éppen ezért a kormánypárti jelöltnek egy természetes törekvése az, hogy azok a vele szimpatizáló szavazók, akik esetleg a Fidesz logótól idegenkednek, azok a szavazók is rászavazzanak, ezért szerintem hibát követett volna el minden településvezető, ha nem ezt a lépést teszi meg, és hogy elhiggye András, ezért mondom Szeged példányát, ahol Botka László bizony nem a szegfű 30 éve ismert gyönyörű szimbólumával díszíti plakátjait, hanem egy civil szervezet nevében. Tehát ez egy teljesen természetes politikai törekvés, hogy a minél nagyobb szavazótábort meg tudja szólítani egy politikus, és az önkormányzati választás, ahogy mondta, nem egy hatalmi ág vezetéséről szól egyszerűen, a helyi hatalomról szól, ott a pártpolitikának korlátozottabb sokkal inkább a szerepe, és vannak olyan szavazók, például Budapesten olyan ellenzéki szavazók, akik azt mondják, hogy Tarrós István maradhat a pozíciójába, mert ők elégedettek a munkájával, és ha Tarrós István kiírná, hogy csak a Fidesz és Tarrós István, akkor lehet, hogy ezek az ellenzéki szavazók azt mondanák, hogy ugyan elégedettek Tarrós Istvánnal, de ő a Fideszt akarja képviselni a fővárosban, és nem a fővárost a kormánnyal szemben, akkor már eltántorodnak a szavazástól. Tehát ez egy teljesen racionális, szerintem túlmagyarázott jelenség.
Egyébként egyre kevesebb ilyen szavazó van, ugye Budapesten 2-3% olyan ellenzéki szavazó van, aki Tarrósra szavazna, de visszatérve
ellenzékieknek a 22%-a mondta a mi kutatásunkban azt, hogy ők elégedettek Tarrós István munkájával.
De ezzel azt is mondod, hogy akkor lefutott a főpolgármester választás.
Ezt én soha nem mondanám. Szerintem nagy jelentősége van a következő egy hónapnak. Azt mondtam többször, hogy esélyesebb Tarrós István ebben a küzdelemben, különösen akkor, hogyha egy alkalmassági vitáról beszélünk, mert az alkalmassági adatai sokkal jobbak, mint Karácsony Gergely.
Erről már beszéltünk, úgyhogy most nem térnék erre vissza, viszont még egy dolgot mondanék, hogy azt említetted, hogy az önkormányzati vezetés ez nem egy önálló hatalmi ág, és nyilván ez politikatudományilag így van, de akkor, amikor...
Még jogilag is így van.
Jogilag is így van, nagyon sokféleképpen így van, de mégis ugye politikailag nem biztos, hogy így van, hogy erre egy nagyon fontos a Fidesz szívét valószínűleg megdobogtató példát említsek, a 2006-os önkormányzati választás volt az, amit az ellenzék, ugye akkor még egy MSZP-SZDSZ vezette kormány politikai lépései, illetve egyéb kiszivárott hangfelvételek okán nagyon durván elvesztett, és lényegében onnétól számítjuk a Fidesznek a, nem is tudom, aranykorát, amikor is ugye lényegében folyamatosan vezeti az országos közvéleménykutatási listákat, és akkortól számítjuk azt, amikor az ellenzéknek mondjuk az utánpótlási bázisa nagyon erősen lecsökkent, a Fidesznek a hatalmi építkezési bázisa például nagyon erősen megnőtt. És tudnám sorolni, hogy ennek milyen kézzelfogható politikai előnyei, következményei, illetve a vesztes fél számára hátrányai vannak. Úgyhogy bár politikatudományilag, közjogilag, stb. Az önkormányzatok nem egy önálló hatalmi ág. Azt mondom, hogy bizony politikailag egy kvázi hatalmi ágként fogható fel, és egy olyan szerepnek, amíg bár nem cselekszik egységesen, de mégis egy ilyen, hogy mondjam, relatív kérdezett politikai helyzetben, azért ez összekovácsoló erővel tud bírni, és egy ilyen politikai szocializációs folyamatot tud adatosan elindítani.
De most akkor gondoljunk vissza 2006-ra. Az Ösztödi beszéd kiszivárgása után 2 héttel az, hogy egy-egy olyan város, ahol korábban szinte természetes volt, hogy baloldali jelölt győzedelmeskedik az önkormányzati választásban. Eger, Nyíregyháza és néhány várost még említhetünk. Egy ilyen helyzetben az, hogy a Fidesznek sikerült fordítani, annak van politikai jelentősége, mert az becsatornázta a protest hangulatot választási eredmények révén a politikai rendszerbe. Ezzel szemben most nincs ilyen protest hangulat ebben az országban, legalábbis a mi kutatásaink és más kutatások nem mutatnak ilyen protest hangulatot. Nincs mit becsatornázni, nincs botrány, egyelőre nem látunk ilyen botrányt, aminek a politikai leképeződése lehetne egy önkormányzati választás. Így én továbbra is fenntartom, helyi jelentősége lesz annak, hogy egy-egy városnak milyen vezetést választanak a helyi választók.
Azt, hogy van-e botrány, azért az ugye az elég relatív, mert mondjuk például akkor, amikor ugye Pikó András kampányában egy teljesen ártalmatlan fotóra kijön a fél magyar rendőrség, és olyan vehemenciával kezdik el készíteni a munkát, vagy csinálják a munkájukat, amit még mondjuk semmilyen kamupárt indulásakor sem láttunk, vagy akkor, amikor ugye Tarrós István megafonnal kommunikál egy magyarországgyűlési képviselővel, azért azt nem mondhatjuk azt, hogy nincsen botrány, de az kétségtelen, hogy ezek a sztorik a Fidesz médiába és a Fidesz médiaburkába nem pontosan, hogy nem igazán szűrődnek, hanem egyáltalán nem szűrődnek be. És ezeknek mindegyiknek következménye van. Szerintem legalább 2. Az egyik az, hogy a Tarrósnak az alkalmasságát rombolja, például ugye a megafonos történet, és így eltántorítja a Tarrósra való szavazástól a Fidesz szavazókat egyik oldalról, pedig másik oldalról pedig feltüzeli az ellenzéki szavazókat, és növeli a körükben a szavazási hajlandóságot, illetve a szavazási kedvet. Úgyhogy ennek szerintem van hatása, és mivel ezek országos jelentőségű sztorik, ennek szerintem fővároson kívül is a hatása, és mi az előbb említettek Nyíregyházát, ezért nekem is meg kell mondani, hogy az előbbi felsorolásból indokolatlan hagytam ki Nyíregyházat, ahol szintén elképzelhető
ott a pont, András, ügyes vagy, de hadd fordítsam vissza ezt a történetet. Tehát első pont az az, hogy ha lenne protest hangulat, az valóban az ellenzéki, vagy a ellenzéktől el nem zárkozó választók mozgósításában jelentős volna. De nincs ilyen protest hangulat az országban jelenleg. Ez az első. A második pedig, hogy a választási csalás gyanúja az egy nagyon kiemelt ügy. Miközben én is nagyon óvatos vagyok mindig mindenfajta rendőri fellépéssel. És van veszélye annak, hogy fonákja van egy ilyen jelenségnek. De azt tegyük hozzá, hogyha nem fogadják el az eredményét egy önkormányzati választásnak, vagy egy parlamenti választásnak, mert azt mondják, hogy a másik fél csalással sikerült, a másik félnek csalással sikerült az eredményt elérnie, az volna az alkotmányos jogállam működése szempontjából a legrosszabb. És volt itt már az elmúlt 30 évben számos olyan vereséget szenvedő politikai erő, ami igazságtalanak érezte a vereséget, de eddig még a választási eredményt mindig elfogadták. Tehát ilyen helyzetben, amikor a választási csalásnak a gyanúja merül föl, azt gondolom, hogy indokolt a szigorú fellépés.
Indokolt, akkor, de mondjuk ugye azt mindannyian tudjuk, hogy négy vagy három vagy négy számítógép előtt gubbasztó aktivistára kiküldeni a rendőrséget úgy, hogy mellett, és azért nyilvánvalóan mindannyian tudjuk, hogy ők ott nem követtek el semmit, így magunk azt így kacsintva bevallhatjuk. Másik oldalról akkor, amikor pedig mondjuk Berki Krisztián 10 000 aláírás gyűjt össze, úgyhogy ember nem látta azt a két média alkalmat leszámítva az aláírás gyűjtő embereket, meg standjukat a városban, vagy még a 18. kerületben egy esős hétvége alatt gyűjtik össze a vonatkozó aláírást, úgyhogy előtte pénteken vették fel, majd hétfőn adták le az aláírásokat, és meg sem mozdul semmi hatóság. Akkor, amikor kiderül, hogy teljesen egyértelműen kívül, hogy másolják a szavazólapokat a kamupártok jelöltjei, ugye a kamupártoknak a jelöltjei az országgyűlési választásokkor, meg egyébként most is, akkor a hatóság meg sem mozdítja a vállát, még csak nem is biccent egyet. Tehát én itt azért egy nagyon erős aránytalanságot látok, illetve ennek okán kénytelen vagyok valamiféle politikai motiváltságot, nehogy atya úristen politikai megrendelést is feltételezni, ami szerintem egy nagyon komoly gond, és én értem, hogy fontos tisztával tenni az összes kerületet, és mindenhol látni kell, hogy ott bizony nem választási csalással jött létre az eredmény, és Pikó András és a civil csapata nem tudom honnét gerebjét készte össze a nem létező szavazóit, de az összes többi esetben meg nem mozdult semmi hatóság, még a NAIH egyébként, hogy mondjam, zéró jogkörre rendelkező vezetőinek a megszólalására se, amikor most éppen egyébként megmozdult. Ez nagyon sok kérdés volt, ez a történet.
Pulai András azt mondta, hogy nem látja Tarlós István kampányát. Tematizálási kísérleteket látnak-e már a fővárosban? A Fidelitasnak van egy Nem cirkusz a város című kampánya.
Mindjárt reagálok rá, csak egy dolgot még megfogadtam, hogy szóvá teszek, mert a megafonos történetét Tarlós Istvánnak András négyszer is szóba hozta, és nehogy úgy tűnjék, hogy ez szó nélkül marad. Szerintem nagyon kevés olyan választó van, aki ott Tordai Bencével szimpatizált, és nem. Azt nem mondom, hogy mindenki Tarlós Istvánnal szimpatizált, de abban biztos vagyok, hogy nagyon kevesen vannak, aki Tordai Bencének a provokálásával szimpatizáltak.
Egy fontos különbség van, Tordai Bence nem indul most a választásokkor, illetve Tarlós István viszont indul, és ez egy kontroverziális esemény volt. Én nem mondom azt, hogy ez mind a két félnek jó, az biztos, hogy ez Tarlósnak rosszabb.
Igen, pont így viselkedett a Tordai Bence is, hogy nem engedte, hogy végig mondja az ember a gondolatait, de
soha nem tennék.
Nagyon kedves vagy, de azért azt hadd mondjam el, hogy szerintem ebben ne reménykedjél annyira jelenségként. Az a helyzet, hogy a cirkusz és a politikai éles helyzetek hozzátartoznak minden kampányhoz, és bizony az ellenzék azért van ellenzékben, mert a társadalom többsége elégedetlen a munkájával, és egy ilyen jelenségre adott csattanós válaszat a Tarlós István szerintem egyáltalán nem ártott az ő kampányának, tehát ebben szerintem kár reménykedni. Visszatérve
az eredeti kérdésre. Látnak eddig ebben a kampányban?
A főpolgármester úrnak az az érdeke, és ezt azt hiszem elég logikusan követi is, hogy arról szóljon, hogy ki alkalmas a város vezetésére, arról szóljon az egész kampány, ki az, aki képes a kormánnyal tárgyalni, ki az, aki képes a kormánytól forrásokat szerezni, ki az, aki egyáltalán túl minden ilyen konkrétumon, ki az, akire elhiszik az emberek azt, hogy rá lehet bízni a város vezetését. És azért szokta ő számos alkalommal megkérdőjelezni a zuglói elmúlt 5 évét Karácsony Gergelynek, és ezt indirekte alá is támasztja Karácsony Gergely egy teljes hallgatása a zuglói polgármesterségéről. Azért szokta megkérdőjelezni, mert az viszont Karácsony Gergely alkalmassági indexét bizony-bizony csökkenti, ami ott történt. A parkolási ügytől pillangó parkon át hossza lehet sorolni az ügyeket. Tehát ez Tarrós István kampánya. Karácsony Gergely pedig nagyon láthatóan abban reménykedik, hogy mivel májusban az EP választáson több ellenzéki szavazat volt, mint kormánypárti szavazat, ő maximalizálni akarja az ellenzéki szavazókat, és egy kormányellenes, kormánykritikus kampányt próbál folytatni demokrácia hiányról, és ahogy előbb hallottuk a hatóságoknak a beavatkozásától, félti, ugye erről szólt a Pikó András melletti tüntetés is a múlt héten, tehát erre próbálja fölépíteni az ő kampányát. Én szerintem ez egy nem biztos, hogy sikeres stratégia, mert az ellenzéki szavazók része, erről már sokat vitatkoztunk, az ellenzéki szavazók egy része Tarrós István személyével azonosulni tud, és az alkalmassági versenyben egyértelműen nekik kedveznek. A Fidelitas kampánya az pedig arra próbálja felhívni a figyelmet, hogy itt nem egy az egy elleni küzdelem zajlik a főpolgármesterségért, hanem Tarrós Istvánnak 3 kihívója van, azaz vannak Karácsony Gergely ellenes ellenzéki jelöltek is. Ezt már máskor is láttuk a Fidelitástól, meg hasonló a kormánya szimpatizáló szervezetekről, hogy önálló kampányt folytatnak. Szerintem érthető ez teljesen az ő szempontjukból, vagy egy teljesen logikus lépés.
Meglepődtem, hogy nem neveted el magad azon, hogy Berki Krisztiánt egy önálló jelöltnek üntetted fel, és...
Kelleténél többet beszélünk róla, ezt elfogadom.
Nem a Fidesz valamiféle, hogy mondjam, szereplőjének, aki ott, hogy mondjam, mozog, és a zavarkeltés céljából van jelen a pályán.
Ha most mondtad, hogy nem is kampányol, akkor nem tud zavart kelteni.
Nem gyűjtött aláírást, ezt nem mondtam, hogy nem kampányol, nem gyűjtött aláírást.
Erős vád egyébként.
Hát én nem találkoztam élő emberrel, aki látta volna a Berki pultokat.
És akkor nem gyűjtött, ha te nem találkoztál.
Nyilvántartásba vették. Bocsánat, nem vagyok a Berki Krisztián embere, de én a római parton láttam Berki Krisztián standot.
Hát jó, oké, akkor viszont van egy élő ember már, akit látott Berki Krisztián.
Nézőpont intézet meg 1%-ot látott Berki Krisztiának.
Azt mondtam, hogy strandot a stand helyett, és ez nem biztos, hogy ez lehet, hogy Freudi megszólás volt. Utálom, hogy megint ezt a megafon sztorit kell előhoznom, de lényegében ez egyetlen egy kampányeseménye volt, nyilvános kampányeseménye volt Tarlósnak, és az összes többi kampánya az arról szól, hogy ha lehet, akkor ne szólaljon meg. Nyilván a megafon sztori után tudjuk, hogy miért nem, mert hogy nem biztos, hogy a szövegkönyveknek megfelelően mondaná el a saját történeteket. Teszem hozzá, ugye ezek egyike sem egy ilyen kompetencia növelő megszólalás volt, amiben állítólag óriási versenyelőnye van, ami ugye mi szerintünk csökken. Szóval a tematizációs kísérletben fura módon, mert ez nem is szokott lenni, én úgy látom, hogy jelen pillanatban az ellenzék áll jobban, nyilván némi hatósági segédlettel, mert nem hiszem, hogy ez feltétlenül volt ez a rendőrségnek a célja, de adott esetben némi hatósági segédlettel, és hogyha úgy tetszik, akkor a fizetett kampányt leszámítva, amiben még Tarlós nagyjából szintén sehol nincs, mert nem nagyon látunk Tarlós plakátokat, de azt azért látjuk, hogy a központi kommunikáció, ugye a Rogán által vezérelt központi kommunikáció azért az működik az ő esetében. Szóval, hogy ezeket leszámítva, az ő személyes hozzáadott értékehez a kampányhoz, jelen pillanatban meglepően kevés, de értem én ezzel mögötti politikai motivációt és a politikai szándékot, az pedig az is, majd nyilván biztos meg fogsz nagyon gyorsan cáfolni, de azért hadd mondjam el, az, hogy szerintem az az érdeke Tarlósnak, illetve Fidesznek is nagyon sok helyen, hogy minél kisebb legyen a tétje ennek az önkormányzati választásnak. És ezért nagyon sok helyen egyszerűen a Fidesznek jelöltjei, hogy nem is mennek fel a pástra a kötelező fizetett sztorikat leszámítva, mert hogyha növelik a tételt, akkor azzal növelik a részvételt, és a jelenlegi helyzetben a részvételnek a növekedése az összefogott ellenzéki jelölteket segítené, mert hogy ők az alacsonyban mobilizáltak, és a nehezebben mobilizáltó szereplők, ennek sok oka van. Úgyhogy van egy ilyen tétcsökkentő, a kampányt minél kisebbé, minél halkabbá fazonírozó jellege is a Fidesz kampánynak, nem csak Tals esetében, hanem azért látszik több más jelöltnél is ez.
Én értem, hogy nálad minden a Fidesz hibája, de azért tegyük hozzá, hogy történelmileg az önkormányzati választások mindig alacsony részvétel mellett zajlottak Magyarországon. A 5 évvel ezelőtt is alacsony részvétellel zajlottak, és 2010-ben is országos átlagban 50% környékén, ez persze egy-egy helyen eltérhet, tehát a parlamenti választáson megszokott mondjuk legutóbb 70% fölötti részvétel biztosan nem lesz most se. Az EP választás körüli adatok vélelmezhetőek, hogy így fog alakulni. Egy dolognak örülök, hogy elismerted a tévedésedet indirekt, ugyanis pár héttel ezelőtt mi a tranziton vitatkoztunk, és ott András azt állította, hogy Karácsony Gergelynek egyetlen egy plakátja sem lehet majd a fővárosban, mert annyira megfojtották az ellenzéket Magyarországon. Ezzel szemben, ha jól értettem, most azt mondtad, hogy Tarlós Istvánnak nincsenek plakátai, és elismerted, hogy Karácsony Gergely plakáttal meg bőven lehet találkozni mindenütt.
Karácsony Gergely plakáttal
tehát,
nem lehet találkozni.
Tehát versenyhátrányból is biztosan nem indul az ellenzék.
Karácsony Gergelynek nincsenek óriás plakátjai, ilyen kis villanyosztopra akasztott kis gondolom lesznek majd a megfelelő pillanatban. Villanyosztopra akasztott ilyen kis A2-es lapokkal lehet találkozni Karácsony Gergely és az ellenzéki jelöltek esetében. Ők ugye nekik például nincs lehetőségük úgynevezett elefántfüleket vásárolni, mert például semmelyik ezzel foglalkozó cég sem adott el nekik valamiért.
Összességében mégiscsak az a helyzet, hogyha az ember a fővárosba jár, akkor rengeteg plakáttal találkozik, és egy éles versenyhelyzettel.
Teszem hozzá, ez egy eklesz helyzet, ugyanis úgy vannak én azok a plakátok, nem is annak a túlnyomó többsége, hogy bár az ellenzéki jelöltek kértek engedélyt annak a kirakására, a hivatalos szereplők, akinek a tulajdonában vannak azok, azok az oszlopok, ők nem válaszoltak. Ennek okán, hogyha valaki valamiért valamikor úgy gondolná, hogy esetleg a hatóság segítségét kellene kérni, akkor ezeket egy pillanat alatt le lehetne szedni.
És akkor fel lehetne háborodni.
És akkor fel, mint ahogy ez egyébként meg is történt, akkor szerintem senkinek sem ez a célja. Szerintem az lenne mindenkinek a célja, hogyha ez jogilag rendezett módon tudna folyni ez a történet.
Ennek egy módja van, hogyha az ingyenes plakát helyeket használja az ellenzék is, meg minden politikai szereplő, ugyanis rengeteg ingyenes plakát hely is ki van.
Míg a nem ingyenes plakát helyeken lényegében pár kivételt leszámítva, hogy lehessen fotózni, gondolom. Pár kivételt,
kicsi üldözési mánia azért érzékelhető.
Az enyém lesz a végén, úgyis a szó végén a műsornak. Pulai András, a Publikus Intézet és Mláz Ágoston Sámon, a Nézőpontcsoport vezetője, elemzők voltak az Inforádió arénájának vendégei. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt a beszélgetést. Az infostart.hu meg az Inforádió YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.